Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozati ajándékul, az Istennek kedves illataként. Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság, vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó. De szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálvány imádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Senki meg ne téveszten titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja az Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Bizonyára többünknek ismerős lehet az a regény, amelynek az a címe, hogy Dorian Gray arcképe. Oscar Wilde-nak egy híres regénye, ami egy fiatal, gazdag emberről szól, aki elég naív, és festett magáról egy portrét, és arra vágyik, hogy bár ilyen fiatal maradna, hogy bár csak ő ne öregedne, hanem csak az arcképe. És miután egy barátja megfesti ezt a portrét, ezt a szépséget szeretné megőrizni. Hamarosan az egyik barátja bevezeti, hogy így mondjam, az életnek a sűrűjébe, és annak mindenféle rejtelmébe, és ráébreszti arra, hogy mi mindent lehet is kipróbálni. És nagyon érdekes, hogy az ő vágya kezd valóra válni. Egyre mélyebbre süllyed a züllésbe és mindennek a kipróbálásába, és közben a vonásai ugyanolyan kisimultak és fiatalok maradnak. És ahogy megnézi az a lakás egy bizonyos részébe elzártan tartott portrét, az pedig egyre inkább öregszik. Az viseli magán ennek az életnek a következményeit. Az arca és a szeme őrzi az ártatlan fiú szépségét, a festett arcmás viszont az öregszik. És látszik rajta a bűnnek a rombolása. És szeretném megsemmisíteni ezt a portrét. És azért jutott eszembe ez a regény, mert Pál itt arról beszél az efézusi gyülekezetnek, hogy mi, akik azt mondjátok, hogy az Isten gyülekezetéhez tartoztok, az a feladatotok, hogy az életetekkel, a cselekedeteitekkel, az egymáshoz való viszonyulásotokkal Krisztust formáljátok ki, őt ábrázoljátok ki. És azt hiszem, szoktuk is ezt mondani, és valamikor csak arra gondolunk, hogy na, valakinek a vonásai hogy emlékeztetnek valamelyik felmenőjére. De nem csak erről beszél, hogy most az édesanyjára vagy az édesapjára hasonlít, hanem általában azért azt is meg szoktuk állapítani, hogy az embernek úgy kirajzolódnak az arcán az életének a dolgai. Hogy amikor ránézünk valakire, akkor látszik, hogy gondterhelt az arca, hogy közömbös, hogy akár reménytelen, vagy olyan kisimult. És azért már tudjuk állapítani, hogy milyen lelki állapotban van. És Pál itt arról beszél, hogy legyetek a Krisztus követői, és ábrázoljátok ki az életetekkel Jézust. És elmondja azt, hogy hogyan lehet ezt megtenni, és milyen veszélyekre kell odafigyelni. És abból indítja ki ezt az egészet, hogyha megnézzük a 14. versben, az Isten megbocsátott nekünk. És éppen ezért, mert megbocsátott nekünk, legyetek az ő követőivé, és az ő szeretett gyermekeivé. És tulajdonképpen ez az, amit az Isten szeretne mindannyiunkkal gyermekévé fogadni, hogy ahogyan a tékozló fiút visszafogadja az édesapja, úgy szeretne bennünket is visszafogadni, és ez úgy lehetséges, hogyha mi elfogadjuk az ő bocsánatát. És amiről itt beszél, az mi egy kicsit, ezt a kifejezést manapság olyan pejoratívan van, egy kis negatív csengése, úgy mondja ezt a görög, hogy legyetek az Isten mémelőivé a görögben, ez így hangzik. És ma ezt akkor azért úgy szoktuk használni, ha valaki próbálja utánozni a másikat. De ennek a valódi tartalma az, hogy amikor minden figyelmemmel, minden idegszálammal arra figyelek, hogy megtanuljam a másik példáját, hogy amit ő bemutat számomra, azt én tudjam átvenni tőle. Most akár gondolhatunk itt olyan dologra, ahogy a gyerek átveszi a szülő viselkedését egy-egy helyzetben, vagy ahogy mondjuk az unoka oda megy a nagymamához, és megkéri, hogy taníts meg erre a süteményre, és minden mozdulatát figyeli, mit merre kell hajtogatni, hogyan kell elkészíteni, vagy ahogy egy fiú megtanulja az apjától, hogyan kell megjavítani valamit. Ezek a mozdulatok, amikor odafigyelünk, hogy tudjuk leutánozni, hogy tudjuk azt mi is utána megtenni. És erről beszél, hogy legyünk az Isten gyermekei, legyünk az ő követőivé, akik odafigyelnek, akik így minden erejükkel próbálják megvalósítani azt a példát, amit Krisztus adott elénk. És azt mondja, hogy szeretett bennünket, és éppen ezért odaadta magát értünk. És arról is beszél, hogy nyilván, hogyha valaki Krisztus követője vagy tanítványa akar lenni, az azt jelenti, hogy Krisztussal él, hogy követi, hogy vele van, és így tudunk mi is szeretni, hogyha az Isten él bennünk. Mert erről beszél, hogy mit jelent feltételek nélkül, ilyen önfeláldozó módon. Ahogyan Krisztus önmagát adta értünk, úgy mi hogyan tudunk önfeláldozó módon szeretni. Feltételek, szabályok nélkül. És az a kérdés, akkor tud ez megvalósulni, akkor tudunk igazán a Krisztus követői lenni, hogyha mindenhová magunkkal visszük őt. Ha minden részébe ott van ő az életünknek. És ez gyakran olyan evidensnek tűnik, hogy akik hisznek Jézusban, azokkal ott van Jézus. Csak nem szoktunk-e úgy lenni néha, hogy most ide nem muszáj velem jönnöd, most lépj azt a munkaidőt, azt a napi 8 órát töltjük külön egymástól. Vagy amikor elmegyek szórakozni, akkor légy szíves, te maradj otthon, aztán hazamegyek, és újra találkozunk. Akkor majd leülök, kinyitom a Bibliámat, imádkozok, és mondhatnánk. És a követés az azt jelenti, hogy mindenhol velem van az Isten, és mindenhová tulajdonképpen utána megyek. És ma ez az önfeláldozás, amiről itt Jézus példát állít elénk, elég keveset használ kifejezés. Mert inkább mit hallunk? Mert megérdemled, mert vedd el, ami neked jár, mert neked ehhez jogod van, hiszen juss előrébb, magaddal törődj, és valami egészen másról beszél Jézus, hogy én feláldoztam magam érted, és akkor te is ezzel az önfeláldozással, nem várva jutalmat, nem várva vissza semmit, örülve annak, hogy én szeretlek, na így viszonyulj mások felé. És ezután nagyon éles váltás következik be. Beszél itt erről Pál, hogy mit jelent követni Jézus, és utána pedig azt mondja, hogy na jó, akkor térjünk át kicsit a kényesebb témákra, hogy finoman fogalmazva, és akkor elkezd arról beszélni, hogy ne jellemezzen titeket semmilyen paráznaság, se arról való beszéd, se nyerészkedés, se kétértelműség, és szépen felsorolja. És szóba se kerüljön közöttetek. És azok a kifejezések, amit itt használ, azok a görögben lefednek mindenféle, hogy így mondjam, ilyen szexuális bűnt. Minden olyan dolgot, olyan cselekedetet, amit az Isten nem az általa eltervezett rend, vagy az ember nem az Isten által eltervezett rendben tesz. Amit nem férj és feleség között történik, ami nem házasságban történik. És a nyerészkedést is ide sorolja Pál. És felhívja a figyelmet, hogy nem csak konkrétan a cselekedetet kell elkerülni, hanem azt mondja, hogy még a beszéd se jellemezzen bennünket. És azért valljuk meg őszintén, nem szeretünk néha ilyen kicsit pikánsan poénkodni, vagy dolgokat megjegyezni, megjegyzéseket tenni. És nem véletlenül mondja ezt az efézusiaknak, hiszen abban a kultúrában ezek az emberek nyilván azért részben zsidó származásúak voltak, részben görögök, de ott éltek ezen a területen, ahol imádták Artemiszt, ahol templomot állítottak neki, ahol külön papnők voltak arra, hogy mindenféle szolgáltatást mondjanak. Nem kell messzebb menni, mi akik teológián jártunk ezeken a helyszíneken, ott van például Pompej, és ott a fiúk nagy előszeretettel mentek arra a részre, ahol úgymond a bordélyház volt, és ott minden kapu fölé fel volt festve, hogy ki mit tud nyújtani akkori ábrákkal. És azt mondja Pál ebben a környezetben, hogy még csak ne is beszéljetek róla, hogy tisztítsátok meg magatokat. Hogyha Isten követői akartok lenni, akkor még csak ne is jellemezzen benneteket, még a kétértelműség sem, sőt a szemérmetlenség, a nyerészkedés, hanem legyen fontos számotokra a tisztaság, mert azt mondja, ezek nem illenek, hanem inkább a hálaadás. És megint egy nagy-nagy ellentétet állít, hogy ha én az Istennek követője vagyok, akkor nem, azzal, nem a külsőségekkel vagyok elfoglalva, hanem a lelkemmel. És ahogyan mondja is, hiszen a mi testünk a Szentlélek temploma, és ha a lélek temploma, akkor nem töltöm meg mocskos dolgokkal. És erről beszéli. És azt is mondja, hogy az ilyenek nem tudják örökölni az Isten országát. És nagyon durvának tűnik ez, amit itt kimond, hogy az ilyenek nem öröklik Krisztusnak és az Istennek országát, hanem azok, akik tudnak ennek nemet mondani. És azt mondja, hogy a Krisztus kiábrázolásához akkor juthatunk el, ha mi az egész élettartamunkban a tisztaságra törekszünk. És gondolhatunk itt, igen, hogy tiszta maradjon a testünk, hogy az Istennek rendelt módon. És nyilván itt nem arról beszél Pál, hogy naponta hogyan tisztálkodjunk, hányszor fürödjünk, hanem hogy mi az, amit megengedünk magunknak, mi az, amit nem. Aztán beszél arról, hogy legyen tiszta a nyelvetek. És Jakab apostol azért ezt nagyon világosan elmondja, hogy na nem attól lesz mocskos az ember, ami kijön belőle, hanem ami a száján, na az, meg a szívének dolgaitól, meg gondolataitól. Amikor a legfontosabb az, hogy begyűjtsük a legfrissebb híreket, vagy amikor már ott van a nyelvünkön az ítélet, és ahelyett, hogy legalább csöndbe maradnánk, és azt mondanánk, hogy bocsáss meg Istenem, hogy ezek a gondolatok vannak bennem, már mondjuk is a másiknak, vagy kibeszéljünk valakit a hátra mögött, és persze sorolhatnánk még meg annyi témát, hát falun vagyunk, mindig lehet akár arról hallani, hogy valaki kiakad, mert róla beszélnek, mindent jobban tudna róla a háta mögött. És mennyire fontos, hogy a nyelvünk tiszta maradjon, és építsen. És aztán azt is mondja, hogy a szívünkre oda kell figyelni. Tulajdonképpen így végigmegy a testnek egy-egy testrészén, amely szimbolizálja az Istennek való odaszántságot. Hiszen a szív a gondolatoknak, az érzéseknek a központja. És valljuk be, azért van, hogy küzdenünk kell a gondolatainkkal, meg az érzéseinkkel, mert könnyen erőt vesz rajtunk, vagy a csüggedés, vagy az indulataink, és akkor azt mondani, hogy már pedig én akarom ezeket az Isten elé vinni, és akarom akár a másikat nem lealázni, amikor amúgy is tudja, hogy valamiben neki hibája van, hanem akkor tudok hozzá szeretetteljes lenni. És beszél a cselekedeteknek a tisztaságáról, és a hit és az Isten tisztelet tisztaságáról is. És világos a cél tulajdonképpen, ahogyan itt is elmondja, hogy ti a világosságban vagytok. Egykor a sötétségben voltatok. Így különíti el, hogy mit jelent az Istennel és az Isten nélkül élni. Nélküle sötétség, és vele együtt már világosság. És éljetek tehát a világosság gyermekeiként. És ez a mi célunk, ezt a világosságot elvinni másokhoz. És biztosan hallottuk már ezt, hogy ha a teljes vak sötét éjszakában meggyújtanak egy gyertyát, annak több száz méterre ellátszik a fénye, még a vak sötétben is. És ez a mi feladatunk. És sokszor igen, ezt tapasztalja az ember, hogy mekkora szellemi, lelki sötétség veszi körül, akár a munkahelyén, akár a nagyobb környezetében, és mennyire nehéz megállni és világítani. De ez az, amit kér tőlünk az Isten. És lehet, hogy amiket itt felsoroltam, akár a nyelvünk, akár a szívünk, akár a cselekedeteink, sokszor arról beszélnek, hogy bizony rájuk férne a nagy takarítás. Esetleg a beszédünk, az érzéseink, vagy az indulataink nem teljesen maradnak tiszták. Hogy még azt sem tudjuk sokszor kimondani, hogy én akarok ezek ellen küzdeni. Mert azt érezzük, hogy én nem tudok ezek ellen semmit tenni. Ilyen vagyok, ez van. És van egy jó hírem, az Isten meg tud bennünket tisztítani. Nem tőlünk várja el, hogy megváltsuk magunkat, hogy jobbak legyünk, hogy majd egy magasabb szinten szülessünk újjá, mint ahogy más vallási irányzatok hirdetik, hanem azt mondja, majd én elvégzem helyeted. És gondoljunk csak arra, akik itt voltunk egy héttel ezelőtt, amikor úrvacsoráztunk, akkor Dávid Bűnbánati Zsoltárát szoktuk együtt imádkozni, amely így hangzik. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek! Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó! Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. És igen, az Isten képes erre megtisztítani, megújítani, és szeretné is ezt megtenni velünk. Csak az a kérdés, hogy hagyjuk-e neki, és segítségért fordulhatunk hozzá. Viszont az is legyen világos előttünk, hogy úgy, amit keresztény életünk nem tud világítani, és nem tud erőteljes lenni, hogyha bizonyos részeibe az Istennek nem engedünk rendet szakni. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, minthogyha valakivel összeházasodunk, egy közös házat veszünk, és akkor azt mondjuk, hogy ez a szoba kulcsra van zárva, te ide nem jöhetsz be. És minthogyha akkor ezt tennénk meg az Istennel. Bocs, de ezt a részt én megtartom magamnak. És ez a nehéz azt mondani, hogy minden területére az életemnek bejöhet. Hogy nincsen bezárva előtted se a nappali, ahol az életem és a családom dolgai zajlanak, se a hálószobám, ahol megérem a társammal való kapcsolatomat. Semmi nincsen előtted zárva, hanem az Isten, ahogy mondja, hogy Jézus jön és dörget, és várja, hogy mi kinyitjuk el az ajtót. És ha Jézus a mi életünknek része, akkor mindenhová be kell, hogy engedjük. Nem mondhatom neki azt, hogy most várj kinn a mozi előtt, majd jövök munka után találkozunk, vagy légy szíves az üzeneteimben meg a telefonomban ne nézz bele, mert azok nem tetszenének. Így nem működik, hanem hogyha mindenhová beengedem. Mindent vagy semmit. És ezen múlik, hogy az tud-e a mi hitünk erőteljes lenni, és tudunk-e úgy világítani, azért őszinték lehetünk a 20 wattos meg a 100 wattos ízó fénye között, sok különbség van. És nem mindegy, hogy csak úgy pislákol, vagy erővel világít. És ha vágyjuk a győzelmes keresztény életet, ha szeretnénk másokat Jézushoz vezetni, akkor éljünk a világosságban, az Isten jelenlétében, az ő gyermekeiként, tudva azt, hogy hozzáfordulhatunk, aki megtisztít bennünket minden bűnünktől. Ebben a reménységben erősödjünk és növekedjünk. Amen.